Köszönöm szépen, Isti. Régi jó barátok vagyunk Istvánnal. Egy városból származtunk, én is békési vagyok. A szüleim mind a két oldalról, úgyhogy nem régen részvétemet kellett kifejeznem, mert az apukádat is ismertem. Nos, itt a gyülekezetben valóban ezt a két családot, és plusz a Zsófit is, az ifjúság vezetőtöknek a feleségét is. A mi gyülekezetünk, hogy mondjam, adta, talán úgy lehet mondani, igen, mert mondjuk őt nem rendeltük ki, de ott ért meg az ifjúsági csoportban, és hát így a származására nézve rózsakerti. Laci volt tényleg a legjobb igehirdetőnk, és azt az elvet alkalmaztuk, és szeretnénk is alkalmazni, hogy mindig a legjobbakat küldjük ki. Én még otthon vagyok, tehát... Nos, 2001-ben volt ez a kirendelés. Én már előtte évekkel mondtam Lacinak, ha ti itt laktok, akkor itt kéne kezdeni gyülekezetet, de akkor még nem állt kötélnek, egyáltalán nem is értette ő sem, hogy ez most miért lenne jó. Aztán egy idő múlva ő szólt, hogy hát mégiscsak, mikor már Bencsék is itt laktak a környéken, vagy meg többen, akkor ez elindult. Nem sokkal többel segítettünk benneteket, ezt bevallom. Ebben nem voltunk igazán még felnőttek, mi is gyermekgyülekezet, vagy hogy mondjam, éretlen gyülekezet voltunk ahhoz, hogy sokkal többet tegyünk értetek, de legalább a legjobbainkat azért átengedtük. Nos, imádkozzunk, és keressük meg az igét a Máté 28:18-20-ban. Máté 28:18-20, jól ismert ige. Mindenki tudja ezt talán kívülről, de azért felolvassuk. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Urunk, köszönjük neked ezt az igét, kérünk, hogy szent lelked által magyarázd, sőt, formálj át bennünket a te szavad által. Amen. Ez a gyülekezet céllal jött létre. Istennek célja volt és van ezzel a Buda őrsi gyülekezettel. Mi köszöntünk benneteket a születésnapotokon, és vegyétek észre, hogy itt a krisztusi utolsó kívánság, tehát mielőtt elment az örök atyához, a trónra, egy utolsó akaratot közölt velünk, hát a tanítványaival 11-el, hogy mit vár el. És ez pedig nem a gyülekezet plantálás szót használta, ezt nekem is alázattal be kell látnom, mint gyülekezet plantáló, hanem azt a szót használta, hogy tegyetek tanítványá minden népeket. És azt gondolom, hogy ez elkerüli a figyelmünket. Tehát sok más gyakorlati dolog a figyelmünkben van, de az, hogy tanítványá tevésen dolgozzunk, hogy azzal foglalkozzunk. Úgy érzem, hogy van üzenete Istennek ezen a téren minden egyházhoz, minden keresztény egyházhoz, így gondolom, hogy hozzátok is. Tehát Istennek az a célja, amit Jézus így fejezett ki, hogy tegyetek tanítványá minden népeket. Az összes többi, ami itt van, még az, hogy megkeresztelvén őket, az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én tanítottam nektek, ezek már a részletek, de az alap feladat, cél az az, hogy tegyetek tanítványá minden népeket. minden népet. Nos, szeretném, hogyha ez hangsúlyt kapna ma, de előtte az Isten oldalát is nézzük meg, amit ő tesz, mert anélkül, ha csak azt hangsúlyoznám, hogy mit tegyetek ti, vagy mit tegyünk mi, az kevés volna. Figyeljétek meg, hogy ebben, mikor ezt a parancsot így elmondja egy hosszabb mondatban, előtte és utána mond valamit, amiben be van ágyazva. Előtte azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Utána meg azt mondja, hogy és, tehát hogyha ezt teljesítitek, ezt teszitek, ebben éltek, én veletek vagyok minden napon, meddig a világ végezetéig. Tehát az Isten ad egy parancsot, Jézus ad egy utolsó kívánságot, hogy ezt akarom, végakaratát adja nekünk, mielőtt elmegy, és előtte és utána mond valamit, ami nagyon fontos annak azért, hogy ezt meg is tudjuk valósítani, hogy ez megvalósuljon, mert valójában ő végzi, csak minket használ. De szükséges, hogy mi engedelmesek legyünk, de először is szükséges, hogy észrevegyük, miről van itt szó, mit akar mondani, mi a célja velünk, mi a célja a budaörsi baptista gyülekezettel. Úgy kezdődik ez az ige, hogy ez a király, akinek minden hatalom adatot menjen és földön. Tehát ez nem egy akármilyen király. A szellemi világnak is, és a testi, fizikai világnak is a királya. Ez a király odalépett hozzájuk. Hát először is nem volt korona a fején, nem volt semmi látható jele annak, hogy ő király, és olyan bizalmas volt ezekkel az emberekkel, ahogy a királyok általában nem szoktak. A király hivat valakit, letérdelteti normálisan, vagy pedig mindenképpen az alázatát kell, hogy kifejezze, ha valaki megjelenik. Itt pedig a király maga oda lépett hozzájuk. Tehát ez egy bizalmas viszony. Hát így kezdődik, amikor ő mondja nekünk ezt a nagy parancsot, hogy oda lép hozzánk. Oda lép hozzátok, budaörsi testvérek. Amikor ő mond valami parancsot nektek, akkor ezzel kezdi, hogy oda lép hozzátok. Nem látszik rajta hatalom, de a tanítványai megismerték az ő hatalmát. Uralkodott a természeti jelenségeken. Emlékeztek? Az először is a vizet borrá változtatta. Aztán volt, hogy a vízen járt tengeren, viharzó tengeren. Aztán a kenyeret, egy kevés kenyérből 5000 embert megvendégelt, ugyanígy a halakból. Egy kevésből nagyon sokat. Ura volt az anyagnak. Olyan csodákat tett, amilyeneket más királyok, még hogyha rendelkezésükre állnak a szolgák, akkor sem tudtak volna megtenni. Tehát nem látszott rajta, nem mutatta, de látták az eredményét a tanítványok. Tehát ők tudták, ők biztosak voltak, tapasztalták, hogy a vihart lecsendesíti, a halakat beterelte a hálóba. A vakok láttak, a bénák jártak, leprások meggyógyultak, és voltak halottak is, akik feltámadtak. És ennek a tetejébe látták Jézust meghalni, és látták feltámadottan. Nos, valóban ő a világ ura. Ördögöket kiűzött, tehát a szellemi világból is teljesen világos volt, hogy ő uralkodik. tanítványai a tanúk erre. A misszióhoz, hogy mi ezt a nagy missziós parancsot betöltsük, hinnünk kell a Krisztus hatalmában. Tehát ez az első üzenet, hogy Krisztus királyságában, Krisztus hatalmában hinnünk kell ahhoz, hogy egyáltalán komolyan vegyük azt, hogy ő egy nagy dolgot kér tőlünk, nem kicsit. Tegyetek tanítványokká minden népeket. Ők látták, hogy van hatalma letenni az életet és felvenni. Hiszed ezt? Oda lép ma hozzád Jézus király, és azt mondja, minden hatalom nekem adatott. Ezért menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket. És én veletek leszek minden nap a világ végzetéig. Legyen hited elindulni, és tenni, mert Krisztus király, a világ ura, a menny és a föld ura ígéretet tett, hogy veled lesz minden nap a világ végezetéig. Na nézzük, mi a parancs. A parancsból szavakat fogok kiemelni, hátulról kezdve népek, hogy minden népeket, aztán az, hogy mit jelent a tanítvány, és ez a lényege az üzenetnek, és végül azt is, hogy menjetek el. Na, nekem most a legizgalmasabb ez a népek, mert ez új. Tegnap óta új dolog. Jól lehet, összehangzik azzal, amit már az utóbbi időben állandóan érzékelek, hogy feladatom lesz elmondani a hívőknek, hogy más az evangélium, és más a kultúra. És hogy ezt a kettőt meg kell tanulnunk szétválasztani, és külön-külön megvizsgálni. Az a nyomorúsága az egyházaknak, itt mindegyik egyházat beleérthetitek, nem teszek kivételt, egy sincs kivétel. Az a nyomorúsága az egyházaknak, hogy sokszor azt, ami kultúra, azt evangéliumnak gondolják. Azt, ami kultúra, viselkedés, szokás, ruházat, összejöveteli rend, bármilyen szokás, ami nem kifejezetten az evangélium, az Isten igéje, azt Isten igéjével azonosnak, vagy olykor fontosabbnak tartják. És ezt így könnyű másokra elgondolni. Ugye rögtön elgondoltátok, hogy ez a gyüleket, meg az az egyház, meg még, persze. De hogyha saját magunkról van szó, akkor is észre kell vennünk, hogy a mi kultúránk és az evangélium nem ugyanaz. És nekünk az evangéliumot kell hirdetnünk, és nem a kultúránkat. Nem a hagyományainkat, nem az identitásunkat, hanem mit? Az evangéliumot. És amire mostanában rájöttem, az az, hogy itt ma Magyarországon, de legalábbis ott mifelénk, Budatétényben, ahol a Rózsakerti gyülekezet létrejött, ott mi nem a többségi kultúrát képviseljük. Pedig azt akartuk. Nos, amit kultúrát képviselünk, az nem rossz, működik is. Erre azt mondhatnám, hogy azt a kultúrát képviseljük, amelyik a miénk. Amilyenek mi rózsakertiek vagyunk. És ezért persze senki nem róhatja fel nekünk senki, és az Isten se haragszik érte. Ezzel a égvilágon semmi baj nincs, addig, amíg nem akarjuk megnyerni minden népeket körülöttünk. Ha meg akarjuk nyerni őket, akkor viszont már kicsit el kell gondolkozni. Nem tudom, hogy tudtok-e követni ebben. A többségi magyar kultúra az vallási szempontból így gondolkozik. Hát nem tudom, én hiszek az Istenben, de hát templomba nem járok. Ha nagy baj van, azért szoktam imádkozni, meg elég gyakran azért imádkozom, és a magam felfogása szerint én hívő vagyok, és a múltkor is, amikor nagy baj volt, bementem a templomba, a csendben, a sötétben, félhomályban, és imádkoztam, és úgy éreztem, hogy ott az Isten. Felállt a hátamon a szőr, megborzongtam, és éreztem, hogy hallgat valaki. A többségi magyar kultúra a vallás szempontjából körülbelül ennyit él meg. Most, mikor ez az illető elkezdi keresni az Istent, elkezdi keresni, mert valami hiányára rájön, mert rádöbben, hogy bűnös jó esetben, de ha nem ez, akkor az akármi. Jézushoz bármivel lehet jönni. Bármilyen hiány, bármilyen általunk fals indítéknak mondott, mert lát, tetszik egy lány. Nyugodtan lehet ezért járni a gyülekezetbe, nyugodtan lehet keresni az Istent ezért. De bármiért. Az Isten ezért. Figyeljétek meg Jézust, senkit nem küldött el azért, mert másért kereste volna. Sőt, azt küldte el, aki a legjobbért kereste, ezt a gazdag fiút, azért kereste, hogy ő üdvözölni akar. És azt hát nem elküldte, de hát szembesítette magával. Na most a lényeg az, hogy aki elkezdi átlag magyar, vagy mondjuk így többségi, mert nem átlag, többségi magyar, elkezdi keresni az Istent, és mondjuk összetalálkozik velem, vagy veletek, és örömmel elhívjuk a gyülekezetbe. És az előbbi leírás alapján ő neki van egy kép arról, hogy az Istennel hogy lehet találkozni. És bejön, hát először is látja, hogy vidám arcok vannak, hát jó, ez valamilyen klub. Aztán utána elkezdenek ugrálni, és aztán valaki vicceseket mond ott elől, és nagy nevetés, kacagás. Ez a rózsakerti gyülekezet, tehát nem rólatok beszélek. És most volt egy bemerítési képünk, amit feleségem elfelejtett eldugni, mikor jöttek a vendégek. Hát az illető, aki felett tartom a kezem, éppen teljes, nem csak mosolygott, hanem tényleg kifejezte az örömét, és háttérben még szerencsétlenül feleségem is ott segítkezett, és ő sem volt savanyú, és meglátta ez a kedves, más kultúrából érkezett erdélyi atyánk fia, és utána nagyon röstelkedtünk, hogy most biztos nem mertük meg se kérdezni, de láttuk rajtuk, hogy valami eltört. Nos, mit gondol, de az csak egy baptista volt, aki könnyebben kezelhető szerintem, mint hogyha valaki bejön egy olyan többségi magyar, és azt mondja, hogy hát itt dumálnak közbe, itt nevetgélnek ezek a fiatalok. Hát itt belekérdeznek, ahogy ha van a szószékről valaki beszél, nincs is szószék, de mondjuk valaki beszél, és belebeszélnek, és rákérdeznek, és hol vagyok? Hol van az Isten szentsége? Mondja ő. Az Isten szentség egyébként ott van. Arról nincs kétség. Csak ő sem tud különbséget tenni a kultúra és az evangélium között. De miért várnánk el egy ilyen embertől, hogy ő tegyen különbséget? Tudjátok, nekünk kell különbséget tenni. És mi Rózsakertben nem tudunk jelenleg egy olyan liturgiát biztosítani ezeknek a többségi magyaroknak, amelyik az ő kényelmi komfort zónájukon belül megmutatja nekik a Krisztust. Bejönnek, aztán esetleg elismernek, vagy ha nagyon akarják, legyőzik. És azért elég sokan vannak, akik legyőzik ezt a bizonyos kultúra közi határt. Na most kinek a feladata legyőzni ezt a határt? A misszió munkásé, aki azt mondja, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket, vagy a miénk? Kinek a feladata annak a népnek a kultúrájában megszólaltatni az evangéliumot, ha nem a többségi magyaroké, vagy a mi magyaroké, hogy a többség is megértse? Azért mondom, hogy többség, számoljátok ki, én biztos vagyok benne, hogy nem tévedek, hogy Magyarországon a többséget írtam le. És a többség nyelvén az evangéliumiak, akik így nevezik magukat, azok nem szólítják meg a magyar népet. Na most, ez csak egy kihívás. Én ezt a kihívást elmondtam, még jelenleg annyian értik, mint a gyülekezet plantálást, amikor először mondtam. Annyian értik. A gyülekezetünkből is annyian értik. Tehát még nem értik. Most nektek is mondom, lehet, hogy értitek, lehet, hogy nem. Hogy mi lesz a következmény, azt nem tudom. De amikor azt mondja az Úr népeket, akkor mi a dzsungelre gondolunk. Ó, ott van egy nép. Sose hallotta az evangéliumot. Elmegyünk oda. Persze, hogy meg kell változtatni. Hát nem lehet ilyen ruhában oda menni. Hát hogy? Oda, el se érnék odáig ilyen ruhában. Tehát föl kell venni az ő ruhájuk. Jézus Krisztus fölvette a zsidók ruháját. Mi nem vesszük fel azoknak a ruháját, akik felé, de nem csak a ruhát, hanem azt a kultúrát, ez összetett dolog, szokásrendszer, érzelmi beállítottság, gondolkodjatok rajta, és nézzetek körül, hogy Budaörsön kik vannak többségben. És ha találtok ilyen népet, akkor gondolkodjatok el azon, hogy mit kéne nekünk csinálni. Ennél többet nem mondok, mert ha többet mondok, megbotránkoztatlak benneteket, hogy mit kéne csinálni. Mert sajnos már én otthon elmondtam. Feleségem is szólt, hogy most már hagyjuk. Egyébként, ha a kultúra éberség, mert így is lehet nevezni, ez a kultúra éberség a keresztények között, ha ez felébred, hát ez lesz ilyen, ott lehet otthon is gyakorolni. Mi nagyon hasonló kultúrából jöttünk Ildikóval. Tehát mondhatnátok, hogy nektek könnyű. Mondjuk vannak olyanok, akik nagyon különböző családból jöttek. Édesapám is, az övé is lelkipásztor volt. Ennek megfelelően három testvér. Szóval baptista, mindegyik. Tehát mondhatnátok. Na most én belegondoltam, hogy Ildikónak mennyire más a kultúrája. Ezt minden házaspár tudja, ha a feleségére vagy a férjére gondol. Apróságok ezek. Sokszor csak a fogkefe elhelyezés, vagy a nem tudom, tehát apróság, vagy a, hogy nálunk mindig a ő náluk mindig az apuka tisztította a cipőt egész családnak, mi nálunk a mama. Tehát ez kulturális kérdés. Tudom, hogy ez nem igei kérdés, de most, hogyha most én elkezdenék a feleségem kultúráján beszélni ő vele, akkor rendszeresen kitisztítanám a cipőjét. Nos, ilyen gondolatok fogalmazódjanak meg bennetek, hogy mit jelent a kultúra. Tehát egy valami, amit örököltünk, amiről nem tehetünk, és ami meghatároz az, hogy mit gondolunk a másikról. Mit gondolunk a másikról? És kinek kellene ezen változtatni, ha meg akarjuk szólítani a népeket? Milyen népek vannak körülöttünk? Menjünk a tanítvány szóra. Mit értett Jézus ezen a szón, hogy tanítvány? Van egy ige, Márk 3:14-15-ben, amiben az egyik válasz erre a kérdésre, elhívta őket, hogy vele legyenek. Hogy vele legyenek. Tehát a tanítvány Jézus értelmezése szerint olyan személy, aki vele van. Éjjel, nappal, de legalábbis az idejének 3 éven keresztül a nagyobbik részében vele van. Aztán ugyanebben az igében azt olvassuk, hogy elküldje őket. Tehát tanította őket, de nem csak szavakkal, hanem hát vele voltak. Tehát látták, amint föl kell, mit csinál. Ki megy a pusztába imádkozni? Látták. Keresték, nem találták. Tehát valamit ők ott láttak. Átéltek vele. A csodáit, a reakcióit, amikor csúnyán beszéltek vele. Tehát mindent átéltek vele. A tanítványság az együtt élés. És hogy elküldje őket. Azért tanította őket velük élve, hogy elküldje őket. Hogy aztán ők is hirdessék az evangéliumot, valamint, hogy kiűzzék az ördögeket. Tehát átadta nekik ezeket a hatalmakat. Nos, 2 Timotus 2:2-t mindenki tudja kívülről, ugye, amit tőlem hallottál sok bizonyság által, az bízzad hűséges emberekre, akik mások tanítására alkalmasak lesznek. A tanítványság Pál apostol értelmezésében azt jelenti, hogy vele élt Timóteus, úgy, mint Jézussal a tanítványai, együtt szolgáltak, együtt munkálkodtak, de együtt is laktak, együtt dolgoztak, és azt mondja, hogy bízzad másra azt, amit tőlem hallottál, de nem akárkire, hanem olyanokra, akik alkalmasak lesznek, mint ahogy te alkalmas vagy, mások tanítására. Olyanokra bízzad. Ez az rábízni, az azt jelenti, hogy olyanokkal élj együtt. Vedd magad mellé 3 évig, vagy valameddig, ameddig tudod, és tanulja meg tőled. De aztán ő is adja tovább. Olyat válasz ki, aki tovább. Ezt mindenki tudja. De mégis, ha megfigyeljük, hogy mivel töltjük az időnket, hogy fogalmazzuk meg a feladatainkat a gyülekezetben, akkor programokról tudunk leginkább beszámolni, személyes lelki gondozásokról, hogy valaki elesett, vagy most jön az Úrhoz, de amikor erről a fajta tanítványozásról beszélünk, akkor azt mondjuk, hát ez ma nem lehet. Hát hogy tudnánk mi együtt élni valakivel? Nos, hát 3 lehetőséget szeretnék megmutatni, 2,5 tudok lényegében. A fél az, amire leginkább gondoltok. A 2 egész pedig a család, ahol együtt élsz a gyermekeiddel, meg a feleségeddel. Ez az egyik, ahol ha erre koncentrálnánk, hogy tanítványképzés, akkor sokat mehetne előre a világ. A másik terület, amiről viszont teljesen elfelejtkezünk, hogy mi valójában már megvan a lehetőség. Már mindenki számára, kivéve keveseket, 10,5% Magyarországon, a munkaképes lakosságból, mindenki számára ott van a lehetőség, hogy tanítványokat neveljen, hol együtt éltek a munkatársaitokkal. 8 órát legalább, naponta. És néha képzésekre el kell menni, meg hétvégékre, meg nem tudom én. Tehát szeretném felizgatni a gondolkozásatokat, hogy a tanítványképzésnek egyik legjobb lehetősége a munkahely. Nem egyformán. Én nekem voltak diákjaim, doktoranduszaim, akikkel együtt éltem. És ő beléjük éltem az életemet, és láttam, ahogy az Úr munkálkodik, volt, aki megtért, és most már lelki munkás, a másik megtérten jött oda, és átvett mindent, amit én tudtam szakmailag, és ma ő a követőm, ő folytatja azt, amit én elkezdtem, még a lányomat is elvette. Tehát ez a teljes tanítványság. Kedveseim, én átéltem azt, amit szeretnék nektek is átadni, hogy igenis a munkahely az alkalmas, de mi kell hozzá? Például az, hogy tiszteljenek téged. A munkahelyen miért szokták az embert leginkább tisztelni? Hogy ért valamihez. Hogy a szakmáját jól csinálja. Becsületesen és sikeresen. Azért, mert tanul, meg igyekszik, meg odaadja magát. De hogyha még diákként valaki ilyen szerencsés lesz, hogy már így készül, hogy én akarok érteni valamihez az Úrért, hogy hatással legyek a társadalomra, hogy tanítványokat tudjak nevelni a munkahelyemen. Kedveseim, nem kicsi dolog. Főleg, hogyha például akár tanárképző főiskolán lesz valaki ilyen. Az egyik lányom az éppen egyik egyetemen tanít, és azt mondhatom, hogy tömegek követik. Na, szóval, hogy tanítványai vannak, szűkebb tanítványai vannak, és nagyon nagy hatással van, és azok, akik onnan megtérbe tovább mennek, és tanárok lesznek, azok folytatják. Tehát lehet látni, hogy az, amit Jézus bemutatott, hogy vele legyenek, az nem lehetetlen. Az nem lehetetlen. Tehát a tanítványságot ma föl kell újból fedezni, mert nem is ismerjük. És ráadásul a munkahelyeden ráadásul még át se kell lépni a népeket, mert az ugyanaz a nép. A te kollégáid nagyjából abba a kultúrkörbe tartoznak, ahova te. Tehát még csak azt a nagy fájdalmat át se kell élni, hogy most más stílusú legyen az ige hirdetésem. Most bocsánat, hogy vagy a liturgiánk. Mert a munkahelyen van egy liturgia, azt ott nem kell átváltoztatni, hanem mesterré kell válni. Nos, itt egy olyan szót mondtam ki, ami megint bűnözésnek is számíthatna vallásos körökben, mert azt mondja Jézus, hogy ne hivattassátok magatokat mesternek. Ne hivattassátok, de legyetek mesterek. És aki nem akar mester lenni, az nem lehet tanítványképző. Mert hogy lehetne tanítványa valakinek, aki nem mester? Kedveseim, nem vállaljuk fel. Ez a problémám. Keressétek ki egy valaki az 1 Korintus 4.16-ot, 1 Korintus 4.16, a második személy 1 Korintus 11.1-et, 1 Korintus 11.1, és a harmadik személy Filippi 3.17, Filippi 3.17. Kérem szépen az elsőt, 1 Korintus 4.16. Jó hangosan, jó? Kérlek tehát titeket, legyetek az én követői, mondja Pál a korintusi gyülekezetnek. Tessék a második. Tehát 1 Korintus 11.1.
Dicsérlek titeket, hogy emlékeztek minden tanításomnak, és úgy tartjátok meg a hagyományokat, ahogyan átadtam nektek.
Akkor itt valami nem stimmel, akkor egy kicsit tovább kell nézni, majd pillanat. A táskám azt Nem.
Legyetek követőim, mint én is követője vagyok a
Krisztusnak. Legyetek az én követőim, legyetek az én követőim, mint ahogy én is követője vagyok a Krisztusnak. Ez a 11.1. Filippi 3.17. Legyetek követőim, testvérek, azok, és legyetek hasonlók azokhoz, akik úgy élnek, mint mi, ahogy példát adtunk nektek. Kedveseim, 39 éves voltam, tehát még nem vagytok elkésve legtöbben, amikor a budafoki baptista gyülekezetnek a vényeként, a gyülekezet vezetőjeként, egyszer arra ragadtattam magam az Isten indításából, hogy kiálltam és azt mondtam a gyülekezetnek, hogy legyetek az én követőim. Néztek. Most ez ige idézet? Nem. Ez Kovács Géza mondja a budafoki baptista gyülekezetnek. Nos, ott vállaltam föl először. Jó, megválasztott vén voltam, tehát lehet mondani, hogy na, hát ez természetes. Nem volt természetes. Nekem nem volt. De onnan kezdve ezt vállalom, legyetek az én követőim. Tudjátok, hogy amikor ezt kimondja az ember, akkor elszorul a torka. De ezért nyavajgunk, keresztények, mert mi csak tanítványok akarunk lenni, de azok se vagyunk, mert nincs is kinek. Már bocsánat, Jézusnak vagyunk a tanítványi, tudom, ez jól hangzik, de Pál apostol világosan megmondja a 2 Timotus 2.2-ben, hogy hogy érti a tanítványságot. Jézus mondja, hogy hogy érti a tanítványságot. 11-re rábízza az egész világot. Ti legyetek a mesterei. Ne hivattassátok magatokat mesternek, de ti legyetek a mesterei. A következő generáció. Nem az egész világnak. A népek úgy térnek meg, hogy néhányan megtérnek belőlük. csak a meleg ágyat kell nekünk biztosítani, hogy olyan környezetbe jöjjenek, ahol nem nekik kell megváltozni kulturálisan, hanem mi változunk olyanná, hogy ők otthon érezzék magukat. Világos? Ez annyira fontos lenne, annyira hiányzik, annyira fel kellene már fedezni, hogy tanítványokat kell nevelni. És sajnos én, aki beszélek, én is folyton azon kapom magam, hogy ez az x-edik a sorrendemben. És ezen szeretnék most változtatni. Megújulni ebben a hitben, hogy igenis Krisztus ezt bízta ránk, és a gyülekezetek fognak születni, de azért, mert lesznek tanítványok, meg lesznek mesterek. És én egy nagy programot gondoltam ki, és elkezdtem ifjúsági konferenciákon hirdetni ezt az igét. Hát százával kapaszkodtak volna belém a fiatalok, meg azokba, akik hasonlóak, de nincsenek. És itt megbotlottam. Évekig kerestem mestereket. Most úgy gondoljátok el, hogy akiket kerestem, ezek például mérnök. Hogy hívják? Az egyik fiúnak kellett volna egy mester, többnek is, de mondjuk az egyik eszembe jut, akinél nagyon keményen harcoltam. Millió van belőle Magyarországon ebből a szakmából, épületgépész. És kerestem neki mestert. Én ezt tanítom, ezt akarom, hogy ez működjön, és nem, és föladtam a lelkipásztoroknak a leveleket, meg minden, hogy keressünk olyat, aki fölvállalja, hogy ő mester lesz egy fiatalhoz. Vegye fel a kapcsolatot, segítsen neki gondolkodni, mutassa be, hogy miről szól az az élet, mielőtt még végez a diák, és esetleg vigye el a munkahelyére, ha munkahely lesz, vegye föl, nevelje ki úgy, mint én az enyémeket, és adjon neki szárnyakat, hogy hamarosan lehagyják a mestert. Ez egy álom, ez egy csodálatos dolog. Nincsenek mesterek. Nem vállalják fel a hívők, hogy ők mesterekké váljanak, mert nem érnek rá. Ez figyelmet igényel. Tehát a tanítványság azt jelenti, hogy időt adunk, és figyelmet. Tehát időt arra a munkatársunkra, vagy arra a családtagunkra, és figyelmet. Nos, a harmadikat sem hagyom azért el, amire gondoltatok, hogy a gyülekezetben nevelni tanítványokat. Azért mondtam, hogy ez csak fél, mert hány órát tudunk mi együtt tölteni a gyülekezetben a tanítványainkkal, vagy a gyülekezeti tanítványainkkal, ugye? Tehát most Jézushoz meg Pálhoz hasonlítsátok. Biztos lehet, erre is van lehetőség. Kevesebb. Megmondom nektek őszintén, kevesebb, mint a munkahelyi. És többen vagytok, akiknek van munkahelye, mint akik tudnának tanítványokat képezni a gyülekezetben. Tehát induljunk el a tanítványozás útján, vállaljátok, vállaljuk fel, hogy mi mesterekké legyünk, és adjuk át a hitet, a jellemet és a szakértelmet. Együtt menjünk át sikereken és bukásokon. Lássák tanítványaink, hogy mi se vagyunk tökéletesek. Ez nagyon fontos nekik. És végül menjetek. Azért mondom, hogy végül, mert Jézus ezzel a szóval kezdte, hogy menjetek. De tudjátok, a menjetekben már az van benne, hogy felvállaljátok a más kultúrát, cross-cultural missionary, így tanítják ugye a misszionáriusokat, kultúra közi felkészítés, hogy misszióba. Ez azt jelenti, hogy ott tényleg ezzel foglalkoznak, hogy hogyan lehet egy idegen kultúrát felöltözni. Tehát az, hogy menjetek fizikailag, földrajzilag, menjetek el, az egy nagyobb lépés. Mégis, aki ezt meglépi, nagyon hamar megtanulja, és ha a szíve ott van, akkor tud menni holnap. De ott legalább tudják ezt, ott mindenkivel, ha a cigánymisszióban megy valaki Magyarországon, abban a pillanatban tudja, hogy az más, más kultúra. De hogyha csak a többségi magyarra gondol, eszébe se jut, hogy az más kultúra. És megpróbálja belegyömöszölni a baptista kultúrába, vagy akár budaörsi baptista kultúrába, vagy nem tudom, tehát nyilván mindegyiknek megvan a maga kultúrája. Tehát ezért mondom, menjetek el, az utolsó pont itt, amikor már fel vagy arra készülve, hogy na akkor kultúrát váltok. Én most fel vagyok erre készülve, legalábbis szándékomban, de kutya nehéz dolog. Az emberben a saját kultúrája annyira kiabál, hogy nagyon nehéz váltani. Adja meg az Úr nektek, nekünk, hogy észrevegyük, mit jelent számunkra, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen.